az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel már az erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Karkus István nevében is. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A háborúpártiak óriási támadást indítottak Orbán Viktor miniszterelnök ellen a békemisszió miatt, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videóban. Mencer Tamás közölte, a békemisszióra azért van szükség, mert az egy erkölcsi, morális, keresztényi kötelesség, hiszen emberek halnak meg, ráadásul 100 000 szám, köztük magyarok is. Hozzátette, azért is szükség van a békemisszióra, mert óriási a háborúnál az eszkaláció veszélye, a harmadik világháború kockázata. Mencer Tamás hangsúlyozta, hogy ráadásul ennek a konfliktusnak nincs megoldása a harctéren, a csatatéren, ahol csak halottak vannak. Az M1 információja szerint a magyar-szlovák egyeztetéseken felvetődött, hogyha Ukrajna nem biztosítja az olajszállítást Magyarország és Szlovákia felé, akkor válaszlépésként nem zárható ki az a lehetőség, hogy korlátozzák vagy felfüggesszék az Ukrajna felé menő áramszolgáltatást. Hangzott el az M1 aktuális csatorna híradójában. Az M1-nek szakértők megerősítették, hogy szlovák-magyar koordinálással elvileg ez megvalósítható. Ukrajna áramimportjának nagyjából 40%-a az ukrán-magyar határon megy keresztül. Hortai Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a műsorban elmondta, ma Ukrajnának a legnagyobb energetikai problémája a villamosenergia rendszerben van. A háború kezdete óta az ország elveszítette a saját villamosenergia termelő kapacitásának 3/4-ét, ezért időről időre hosszantartó, nem tervezett áramszüneteket kell tartaniuk. A hajléktalan ellátó szervezetek készülnek a téli krízis időszakra, és a kormány biztosítja az ehhez szükséges forrásokat, mondta a Belügyminisztérium szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára Budapesten sajtótájékoztatón. Csizi Péter közölte, a hajléktalan ellátó szervezetek nyár közepén megkezdik a felkészülést a téli időszakra, és ehhez a kormány többletforrásokat biztosít. A BM a hajléktalanokért közalapítványt bízta meg azoknak a pályázatoknak a lebonyolításával, amelyek segítik a hajléktalan ellátó szervezetek munkáját a krízis időszakban. A pályázati kiírások július 31-én megjelentek, többi között a diszpécser szolgálatok, a krízisautók, eszközbeszerzések, gyógyszerek, kötszerek, egészségügyi szolgáltatások támogatására, ismertette a helyettes államtitkár. Országszerte egységesen 8 órától 14 óráig tartanak nyitva a kormányablakok augusztus 3-án szombaton, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a távirat irodával. Hozzátették, ez alól a Péceli és a zalakarosi helyszínek jelentenek kivételt. A közlés szerint az augusztus 20-ai hosszú hétvégét érintő munkanap áthelyezés miatt augusztus 17-e és 20-a között azonban zárva lesznek a hivatalok. Az egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálatok rendkívüli nyitvatartásáról javasolt a kormányhivatalok.hu oldalon tájékozódni, közölte a minisztérium. Folytatódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt nyári ellenőrzése. Az eddigi vizsgálatok számos szabálytalanságot tártak fel, a szabályszegők sokat kockáztatnak. Augusztus 1-től ugyanis duplázódott a mulasztási bírság, így akár 2 millió forintos szankcióval is számolhat például az, aki be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, vagy elmulasztja a nyugtaadást, közölte a NAV a távirat irodával. Közölték, az idén is kiemelt figyelmet szentelnek a Balaton környékén működő adózók ellenőrzésére, amelyből nem maradnak ki a termékértékesítők, a szolgáltatást nyújtók sem. Az ellenőrzések legalább őszig, az idegenforgalmi szezon végéig tartanak. Az ellenőrzésekben az érintett vármegyék mellett számos más vármegye ellenőrei is részt vesznek. A szezon elején, július második hetében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei mintegy 245 kg terméket vontak ki a forgalomból, és 4 esetben indítottak eljárást a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés folyamán Balaton környéki vendéglátóhelyeken, jelentette be a hatóság a távirat irodához eljuttatott közleményében. A szezon elejére időzített vizsgálatok középpontjában a vendéglátóhelyek higiéniai állapota, az alapanyagok nyomon követhetősége és megfelelősége, valamint azok kezelésének ellenőrzése állt. Végül az időjárásról. Szombaton általában derült vagy gyengén felhős napos idő valószínű, de északkeleten erőteljesebb gomoly felhő képződésre számíthatunk. Ott szorványosan várható záporeső zivatar, máshol csak egy-egy zápor zivatar lehet. Az északnyugati északi szél megélénkül, sokfelé megerősödik. A hőmérséklet szombaton 26 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
This is the house of Mojai.
You take the R&B from the rhythm and blues, the 50s style and the dancing shoes. A little bit of soul, a little bit of roll, four on the floor and we're ready to go. We call it Mojai. We call it Mojive. We call it Mojive. Yeah, we call it Mojive.
Hey, hey, hey. Gimme Mojive.
Hey, hey, hey.
Gimme Mojive.
Hey, hey, hey.
Gimme the Mojive.
Take the hip-hop sound and you shuffle it around. A techno beat, but you make it sound sweet. A little bit of house, a little bit of swing. Four on the floor and you're doing your thing. We call it Mojive. We call it Mojive. We call it Mojive.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma 2024. augusztus 2-a van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden hallgatóját. Közélet című műsorunkban megismerhetjük Boldog Salkaházi Sára életútját, valamint az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem továbbtanulási statisztikáiról és a pótfelvételéről is szólunk. Tartsanak velünk!
Július 24-én megérkeztek az idei várva várt pont eredmények, és hát azt mondhatom, hogy szinte évről évre, amikor jövök Kalóni Szűcs Erzsébethez, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási főigazgatójához, arról számolunk be, hogy idén a tavalyihoz képest is több, és minden évben az előző évhez magasabb a felvételi arány, és idén nem hogy magasabb, hanem rekordszámú Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre érkező hallgatóval dicsekedhettek, egészen pontosan mit mutatnak a friss statisztikák.
Igen, hát már a jelentkezési adatokból láttuk, hogy nőtt a népszerűsége az egyetemnek, és ez valóban évről évre kiemelkedő, pedig az elmúlt években, hogyha az elmúlt 10 évet nézem, nagyon sok változáson esett át az egyetemünk, de 2021 óta, mióta az Egri Főegyház megy átvett bennünket, egy valóban dinamikus növekedés jellemzi érdeklődés az intézményünket. Összesen 2721 jelentkezőt vett föl az egyetemünk július 24-i ponthatár megállapításkor. Ez valóban mintegy 6%-kal több, mint az előző év, de az előző év egy nagyon kiemelkedő esztendő volt. Ott egy 47%-os növekedés volt mind a jelentkezésben, mind a felvételben. Nagyon örülünk ennek, de én úgy érzem, hogy lassan az egyetem most már eléri azt a korlátot, amelyben a minőségi oktatás végezhető. Úgyhogy az, hogy a pedagógus képzés a legkiemelkedőbb területe az egyetemnek, ez azért biztató, hiszen a felvetteknek közel fele pedagógus képzésben fog tanulni. Azt el kell mondani, hogy a felvetteknek a nagyobb aránya levelező tagozaton munka mellett fog tanulmányokat végezni, és azért ennek az elmúlt években voltak jogszabályi meghatározói is. Az elmúlt évben eltörölték az emelt szintű érettségi kötelezettséget, nem kell már nyelvvizsgát sem bemutatni az oklevél megszerzéséhez, illetve a rövid ciklusú tanárképzésben, tehát azok, akik már valamilyen pedagógus előképzettséggel rendelkeznek, 3-4 fél év alatt tanári szakképzettség szerezhető. Ez is mutatja azt, hogy nagyon sokan bevállalták a levelező tagozatos képzést, és újabb pedagógus végzettséget vagy tanári szakképzettséget szereznek az intézményünkben. A nappali tagozaton a hallgatói létszám nem nőtt az előző évhez képest. Ennek viszont lehet az is az oka, hogy a szakképzésben az idén nem érettségiztek diákok, illetve csak előrehozott érettségit tettek, tehát még nem hagyták el a technikumokat a diákok. Ennek az az oka, hogy 2020-ban indult el az új szakképzési törvény szerinti technikusi képzés, és ha megnézem az előző évek beiskolázási adatait, azt látom, hogy a nappali tagozatos hallgatóink harmada szakképzésből érkezett az előző években. Tehát itt keletkezett egy hiány a jelentkezői körben, úgyhogy az arány most a levelező tagozatos képzésnek kedvezett, tehát mintegy 1800 hallgató munka mellett levelező tagozaton kezdi majd meg a tanulmányát.
Ahogy említetted, Zsuka, ugye a tanárképzés az, hál' Istennek, mint ugye az intézmény fő profilja, az most is látszik, hogy ugye 47%, tehát majdnem a fele, aki ide érkezett, de akár a tanárszakokon belül, vagy a nem tanárszakokon idén mik a sláger szakok?
Hát ha csak a pedagógus képzést nézem, akkor a gyógypedagógia alapszak viszi a prímet. Legtöbben oda jelentkeztek is, oda is nyertek felvételt. Mindkét képzési helyen Egerben és Jászberényben is meghirdettük. Mindkét helyszínen nappali és levelező tagozaton is elindult. Jászberényben jellemzően levelező tagozatos képzések indulnak egyébként is ősztől, és a gyógypedagógia szakon nagyon magas létszámú évfolyam fog elindulni a levelezős képzésben. Hasonló mértékű a jelentkezési kedv, továbbtanulási kedv az óvodapedagógus alapszakon is, úgyhogy nagyon sokan nyertek felvételt mind Egerben, mind Jászberényben. Tanárképzés csak Egerben zajlik. Osztatlan, illetve az előbb említett rövid ciklusú mesterfokozatot nyújtó tanárképzés. Osztatlan képzésben szakpárra jelentkezhettek a diákok. Sok szakpár, 17 közismereti tanárszakunk van, és ezt mintegy 80 féle párosításban hirdettük meg. Ha valaki végiggörgeti a ponthatáros listát, akkor látja, hogy nagyon sok szakpáron nem indult el a képzés. Ugyanakkor ezt majd pótfelvételiben meg lehet jelölni július 30-a után. Az osztatlan tanárképzésre elsősorban az idén érettségizők jelentkeztek, de érdekes módon itt is a levelező tagozatos képzés nagyobb arányú, mint a nappali tagozatos. És ha valaki megnézi a pontszámokat, akkor azt láthatja, hogy néhány szakpáron igen magas a ponthatár. Ennek nem az a lényege, hogy nem vettünk volna föl alacsonyabb pontszámmal, mondjuk 450 pont alatti jelentkezőt is, de ha egy ember jelentkezett arra a szakpára és nyert felvételt, akkor annak az egy embernek a pontszáma jelenti a ponthatárt. Én úgy gondolom, hogy az osztatlan tanár képzésben bár van növekedés, de még mindig jóval elmarad attól, amit az intézményünk várna, illetve ez országos szintű tény, hogy az osztatlan tanár képzésben még sokkal több jelentkezőt tudna fogadni valamennyi felsőoktatási intézmény, akik tanárképzéssel foglalkoznak. A tanárszakok közül egyébként a magyar, a történelem, az angol nyelv és kultúra tanára, illetve a testnevelő tanárszak, ami viszi a prímet és a legtöbb jelentkező felvételt nyert. Egyébként, amit még kiemelnék, és amit nagyon fontosnak érzek az idén, az, hogy a természettudományok területén volt egy jelentős növekedés, több mint 30%-os növekedés. Ennek azért is különösen örül az intézményünk, mert a következő téves stratégiában egy integrált természettudományi doktori iskola létesítését tervezzük, amelyhez természettudósokra van szükség, alap, majd mesterfokozatot szerzett hallgatókra, és az idén először indítottuk el a biológus mesterszakot. Mind nappali, mind levelező tagozaton indítottuk a képzést, tehát nyertek felvételt hallgatók, amelynek különösen örülünk. De levelező tagozatos képzésben kémia, környezettan alapszakok is elindultak. Érdekes módon munka mellett többen vállalják ezt a típusú képzést, mint nappali tagozaton, ahol sajnos nem sikerült beiskoláznunk.
Melyik azok a szakok akkor, amelyek meglepő módon nem tudtak elindulni?
A tapasztalat már évek óta az, mióta a Bologna rendszerű, 2005-ben indítottuk a Bologna rendszerű képzéseket, tehát az érettségizők választhatnak egyszakos alapképzések közül, illetve tanári szakpárok közül, és azokon a szakokon, ahol tanárképzés is zajlik, mint például a magyar alapszak, a történelem, a germanisztika, az anglisztika alapszak, természettudományok közül a biológia, földrajz, kémia, környezettan, matematika. Ezekre az alapszakokra nappali tagozaton nagyon kevés a jelentkezés. Hát az anglisztikát és a történelmet azért kivenném ebből a körből, de a többi említett alapszakra nagyon kevés a jelentkező. Nyilván az egyre csökkenő érettségiző létszám megoszlik ilyen módon, tehát aki bölcsész beállítottságú és a magyar vagy történelmet szereti, akkor sok esetben elmegy 3 éves alapképzésre, magyar alapszakra, és nem jelentkezik tanárnak. De hogyha meg a tanári pályát szeretné választani, akkor pedig az osztatlan tanárképzés. Tehát ez a létszám megoszlik a két típusú képzés között, és miután 5 fő alatt nem indít az egyetemünk évfolyamot, hiszen azért vannak ennek anyagi vonzatai is, hiszen az oktatást biztosítani kell, mind az alapszakosoknak, mind a tanárszakosoknak, ezért nappali tagozaton sok esetben nem tudtuk elindítani a képzést. Például nem indult el a magyar alapszakunk, nem indult el a zenekultúra alapszakunk, a bölcsészettudományi és művészeti karon, a germanisztika alapszak, de levelező tagozatos képzésben igen. Mert minden...
Folytatjuk a beszélgetést Kalóné Szűcs Erzsébettel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási főigazgatójával.
Nagyon sokan vannak azok, akik akár időközben meggondolják magukat, vagy nem sikerül a felvétel, és mégis szeretnének tovább tanulni. Erre ugye többnyire minden intézmény lehetőséget biztosít pótfelvételi keretében. Itt már zajlik, elkezdődött, vagy augusztusban fog elkezdődni a pótfelvételi eljárás?
Az oktatási hivatal szervezi a pótfelvételi eljárást. Miniszteri engedéllyel már megkapták az egyetemek a hírt, hogy a felsőoktatásért felelős miniszter engedélyezte a nyári pótfelvételi eljárást. Indulni fog valamennyi intézményben, július 30-ától lehet jelentkezni, egy szakot megjelölve, és augusztus 7-én éjfélig lehet az e-felvételibe hasonló módon, mint februárban benyújtani, tehát egy szakra a jelentkezést. Nagyon fontos, hogy csak azok jelentkezhetnek, akik nem nyertek sehová sem felvételt, vagy nem jelentkeztek februárban, és most szeretnének benyújtani egy jelentkezést úgy, hogy már szeptemberben megkezdhetnék a tanulmányaikat. A jelentkezések zöme, vagy a szakok zöme az önköltséges, de bizonyos képzési területeken, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen az agrárképzéseket, az informatikai képzést, a sporttudományok, a természettudományok, illetve a pedagógus képzési területet jelenti, lesznek állami ösztöndíjas férőhelyek is, tehát meg lehet pályázni az államilag támogatott képzéseket is az önköltséges mellett. Mert ha egy adott szakot állami finanszírozásban is önköltségesként is megjelöl valaki, az egy jelentkezésnek számít, de már nem lehet ugyanazt a szakot nappalin is levelezőn is megjelölni a jelentkezéskor. Nagyon fontos a határidő, tehát augusztus 7-e éjfél, ugyanúgy fel kell tölteni minden dokumentumot az e-felvételibe. Itt már nincs lehetőség hiánypótlásra, mert nagyon rövid az idő, hiszen augusztus 29-én már ponthatár megállapítás zajlik, vagy történik, és hogyha azokon a szakokon, ahol a szabályzat felvételi vizsgát ír elő, mondjuk a sporttudományi területen, a művészet vagy művészet közvetítési szakjainkon, akár tanárszakról van szó, akár alap- vagy mesterszakról, felvételi vizsgát is meg kell szerveznünk, és le kell bonyolítani. Egerben, illetve Jászberényben ez augusztus 22-én 10 órakor lesz. Lehetőség szerint küldünk erről értesítést a jelentkezőknek, amennyiben megkapjuk az elérhetőségét a jelentkezőinknek, de a felvételizőknek szóló weboldalon minden információt közzéteszünk pótfelvételivel kapcsolatban a napokban.
Most akár a pótfelvételi eljárás, vagy ugye az általános felvételi eljárásnál is ugye már ez legalább 2-3 éve van, de javíts ki, hogyha tévedek, ez az úgynevezett rövid ciklusú tanárképzés. Tehát most egy példa, ha valakinek magyar történelem szakos, akár a régi rendszerű 4 éves képzése van, vagy ugye a 3 éves az alapképzése van, akkor ő egy angol szakot, matematika szakot, biológia szakot, az eredeti diplomájával egyező rangú diplomát szerezhet más szakból. Tehát, hogyha valakinek egy alapszakja van, akkor ő egy alapszakos diplomát szerezhet más szakból, másfél év vagy 2 év alatt?
Igen. Van egy miniszteri közlemény, ami megtalálható a egyetemünk felvételizőknek szóló weboldalán, hogyha a mesterképzések menüpontra kattint valaki, és a tanári mesterképzéseket nézi, hogy bizonyos tanárszakot milyen előképzettséggel hány fél év alatt lehet elvégezni. 17 közismereti tanárszak van, és ezeknek van 2, 3 vagy 4 fél éves verziója, és különböző előképzettséggel, nem akarom most mindet felsorolni, ez ott elolvasható. De jellemzően, ha valakinek már van tanári, tanítói, gyógypedagógus, szakoktató, főiskolai szintű pedagógia szakos végzettsége, akkor egy 3 fél éves képzésben egy újabb tanári szakképzettséget meg tud szerezni. Mesterdiplomát fog kapni, tehát a tanári szakjainkon csak mesterfokozatot nyújtó diplomát adunk ki, akár rövid ciklusú, akár osztatlan tanárképzésről beszélünk. Az osztatlan tanárképzések ideje az 5 év, tehát 5 éves képzés, míg a rövid ciklus tanárképzés, ahogy említettem, 2-3-4 fél éves, de oda kell egy pedagógus előképzettség. Vannak olyan alapszakok, mondjuk egy földrajz alapszakos hallgató bejöhet földrajz egy szakos tanárképzésre, és 2 fél év alatt tanári szakképzettséget szerez, ugyanígy egy matematika alapszakos hallgató. De vannak az úgynevezett részben megfeleltethető, például közgazdász végzettséggel bejöhet valaki, és 3 fél év alatt matematika tanár lehet. De egy közgazdászból nem lesz 3 fél év alatt magyar tanár, tehát ő neki csak osztatlan tanárképzést tudunk ajánlani, azaz 2 szakos tanárra jöhet. Úgyhogy érdemes ezt az oldalt áttanulmányozni, milyen előképzettséggel lehet rövid ciklusú tanárképzésre, és melyik tanárszakra bejönni, mert az alapszaknak megfelelően, az alapszakok azok nem adnak tanári végzettséget. Tehát a 2005 óta indított magyar alapszak, történelem alapszak, anglisztika alapszak, vagy matematika, kémia, földrajz nem adnak tanári végzettséget.
Egy
alapbölcsész, vagy egy kémia szakosnak egy vegyész diplomát, a földrajzosnak geográfus diplomát adunk ki, és alapfokozatot. Az alapfokozat a jogszabály szerint az főiskolai szintű végzettségnek felel meg. De ezek birtokában lehet mesterképzésre, akár rövid ciklusú tanári mesterképzésre is jelentkezni. De nem minden alapszak birtokában, tehát egy magyar alapszakos nem tud egy szakos magyar tanára bejönni jelenleg a érvényben lévő miniszteri közlemény alapján.
De azt gondolom, hogy maga a tény, hogy egy rövid ciklus alatt lehet más szakot szerezni csábító, de azért mindenki olvassa az apró betűs.
Korlátozott a lehetőség.
Részt így van. A harmadik információ, illetve aktualitás, amiről mindenképpen azt gondolom, hogy beszélni kellene, hogy közösen indít mesterfokozatot nyújtó osztatlan gyógytestnevelő tanár és tanító alapképzési szakot az egyetem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Soproni Egyetemmel. Ez egészen pontosan mit jelent, kik jöhetnek ide, illetve akkor mi lesz belőlük, a nagyok lesznek?
Igen, a szándék az elmúlt hónapokban született meg, és a napokban pedig együttműködési megállapodás aláírására került sor, ezáltal megpecsételődött az a szándék, hogy közösen indítsunk pedagógus képzéseket. Egerben már régóta tervezzük a gyógytestnevelő tanárszak akkreditációját. Itt humán erőforrásban hiány volt az egyetem, tehát olyan oktató, akinek a publikációja a gyógytestneveléshez köthető, azért a MABOS akkreditációnak nem mindenben felelt meg. És ezért a két intézmény közötti kapcsolat során fölmerült, hogy Sopron esetleg tudna ebben segíteni, hogyha közös képzés formájában benyújtjuk az akkreditációt. Az együttműködési megállapodás most arról szól, hogy megírjuk a képzésre vonatkozó akkreditációs dokumentumot, és maga az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyújtja be a szakindításra a kérelmet az oktatási hivatalon át a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz. Bízunk benne, hogy ennek az akkreditációnak így módon megfelel a két egyetem, és az intézményünk lesz a gazdája ennek a szaknak. Ilyen módon, amennyiben megkapjuk az akkreditációs engedélyt, a soron következő, vagy leghamarabb, 25-ben vagy 26-ban a testnevelő tanárral társítva tudunk testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár szakpárt hirdetni. Erre a kereslet várhatóan nagy lesz, vagy az érdeklődés, ezt már többen jelezték, hogy szeretnék. Ugyanakkor ennek a szaknak is van rövid ciklusú párja, tehát hogyha valakinek már van testnevelő tanári végzettsége, akkor őt várjuk egy 3-4 fél éves rövid ciklusú gyógytestnevelő tanár szakra levelező tagozatos képzésben. Tehát a Soproni Egyetem segít bennünket abban, hogy ezt a képzést elindíthassuk, így közös oklevelet fogunk majd kiadni, tehát mindkét egyetem rektora alá fogja írni ezt az oklevelet, hiszen a humán erőforrás egy részét a Soproni Egyetem fogja biztosítani. A hallgatóknak egyébként nem kell majd Sopronba utaznia, az oktatók fognak Egerbe jönni, és végzik az oktatást, akár személyesen, akár online úton, ennek az oktatás szervezését megoldja az intézményünk. De hogy kölcsönös legyen ez az együttműködés, ezért az egyetemünk felajánlotta azt a soproni igényt, hogy a tanítóképzésben segítjük a Soproni Egyetemet, azaz a Soproni Egyetem be fogja nyújtani az akkreditációs bizottsághoz a tanító alapszak indítását, amit önálló jogon nem tud indítani, és humán erőforrásban segítjük az akkreditációs anyag elkészítését, illetve majd, ha ez sikeres, akkor az oktatást is Sopronban, ahol, mint kiderült, jó néhány éven keresztül zajlott már tanítóképzés, jelenleg óvoda, pedagógus és csecsemő és kisgyermeknevelő szakos képzés zajlik Sopronban, és ilyen módon talán valóra válhat az, hogy tanítóképzés is lesz majd ott. Tehát egy ilyen win-win helyzet alakult ki, ők segítenek nekünk a gyógytestnevelő tanár szakindításában, míg segítjük őket a tanítóképzésben. Ez nem jelenti azt, hogy az egyetemünk elveszíteni az önálló jogát a tanítóképzésre, ugyanúgy fogjuk Egerben és Jászberényben önálló szakként indítani a tanítószakot a jövőben is.
Az elhangzott riportban Karóné Szűcs Erzsébetet, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási főigazgatóját hallották. Oh,
Képzeld el azt, képzeld el újra, hetedik napon szólít az úr. Ma ember fia, van-e kedved? Mert ha igen, akkor tervezzük újra. Képzeld el másképp, hogy a földi lét minden embernek egy forma. Nincsen több pénz, nincsen több fegyver. Miből templom épülne újra? És ezt komolyan mondom, hittem. Elérhetsz bármit, segíthetsz bárként, csak te, Uram, el ne hagyd minket. Képzeld el másképp, hogy a szóval építhetsz, és nem rombolhat benned ugyanaz a világért. Elérhetsz bármit, mit szeretnél.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébániáról. Dr. Osztia Zoltán missziós évet hirdetett 2024-re, és minden hónapban megemlékeznek egy boldogról és szentről. Salkaházi Sára apáca nővéről, vértanúról fognak megemlékezni. Ő 1899-ben született Kassán, és 1944-ben hunyt el Budapesten. Ő nem készült nővérnek gyerekkora óta. Tanítói diplomát szerzett az első világháború után. Kassán dolgozott, Csehszlovákiába került, és könyvkötészetet tanult, kalapüzletben dolgozott, és újságíróként felvidéki magyar lapokba írt. Élte az újságírók akkori megszokott életét, viszont 1927-ben megismerkedett a Szociális Testvérek Társasága rendkassai tagjaival, és innentől megváltozott az élete. Tulajdonképpen mi fogta meg őt ebben a szerzetes rendben?
Csak egy kicsit elevenítsük föl azt, hogy milyen is az ő életének az első szakasza. Mert ebben vannak nagyon tanúságos elemek. Például szülővárosa közéletében élénken vett részt. Most ez azért olyan nagyon fontos, mert elterjedt és általánossá vált a közmegegyezés a hívek körében is, és a katolikus körökben, hogy az egyház, a pap ne politizáljon. És ez nem csak azt jelenti sajnos, hogy ne vegyünk részt a pártpolitikában, vagy a politikai hatalom gyakorlásában, hanem azt is jelenti, hogy ne nyilvánuljunk meg semmi olyan dologban, ami a közéletet érinti. De hát ez hazugság, ez hamisság, ez Jézus missziós parancsának a visszautasítása, nem engedelmesség ez Jézus missziós parancsával kapcsolatban. Igenis, a közéletben élénken részt vesz Salkaházi Sára is, és ezt nekünk is meg kell tenni. Szóval gondoljuk meg, hogyha az életünket és a társadalom életét érintő fontos kérdésekben nem nyilvánulunk meg, akkor átadtuk a terepet mindenestül a nem keresztény módon gondolkodóknak, akiknek nyilván az értékítéletük, vagy az egyes történésekkel kapcsolatos véleményalkotásuk valami egészen más, sőt, lassan látjuk, hogy egymást kizáró a keresztény értékeléssel és ítéletalkotással. Ne panaszkodjunk akkor, hogyha passzívak vagyunk, ne panaszkodjunk akkor, hogy a társadalom élete vagy a jövőnk nem úgy alakul, ahogy azt Krisztus akarta, ahogy azután mi vágyakozunk, és ahogy az ember boldogsága azt megkívánja. Ha passzív a keresztény közösség, akkor persze a társadalom élete ellentétesen alakul, mint ahogy Isten országa kibontakozna, vagy kellene, hogy kibontakozzon. Hiszen mindig közös műről van szó, az életünk alakulása, eredője, az mindig közös mű, Isten és az ember. Isten és az egyes ember és a közösségnek az együttmunkálkodása. Ha mi kivonjuk magunkat ebből, akkor nyilván magunkra vonjuk azt a következményt, amelyik nem kívánatos. Tehát példát ad Salkaházi Sára életének mindjárt az első szakaszában arra vonatkozóan, hogy szülővárosa közéletében élénken részt vett. Ennek lehetősége vagy kerete volt ráadásul az újságírása, illetve a novellás kötete például ennek a bizonyítéka, amelynek a címe is egyébként nagyon beszédes, Fekete furúja. Jelzi azt, hogy ő nagyon is átélte a kisebbségbe kényszerített magyarság sanyarú sorsát, ami az ő sorsa is, és amelyben azonosította magát sokakkal, sokak életével. Tehát nem volt önző már akkor sem, nem volt saját magára vagy a saját karrierjére koncentráló személyiség, hanem a maga elevenségével, tág szívével nyitott volt a tágabb környezetének is a fejleményeire, illetve a nagyobb közösség boldogulása ügyére is. Ezt megint csak hadd hangsúlyozzuk ki, hogy kezdettől fogva egy szociális érzékenységű és egy szociális módon élő ember volt, érzékenyen élő ember volt, mindenfajta inség, szükség, üldöztetés, kényszerűség az ő szívét, az ő életét, az ő lelkét, azt érzékenyen érintette. Ez az egyik, ami nagyon fontos mondani való, és tanúság. Másik, hogy eljegyzett mennyasszony volt, ez is valószínűleg kevéssé ismert, és akkor, amikor hallotta és fölfogta Istennek a hívását, mert ez az életének ez a szakasza egy nyugtalan, kereső, mondhatjuk talán, hogy egy vergődő korszak volt, amikor meghallotta az Istennek a hívását, éppen nyilván a szociális testvérek társaságán keresztül, 10 évig küzdött egyébként az ő hivatásáért, akkor visszaküldte a vőlegényének a jegygyűrűt, és ekkor váltott, és ekkor fordult inkább a Jóisten felé, és alakult ki benne az, hogy mennyasszonya, eljegyzett mennyasszonya Krisztusnak kell lenni, és nem pedig valamilyen fajta házasságra készülnie. Tehát az eljegyzett mennyasszony volt, de eljegyzett mennyasszonyjá lett Krisztus mellett. Ez sok szerzetesnek egyébként is, sok szerzetes nővérnek a lelkületét meghatározza, és ezt a jegyesi szerelmes szeretetet élték meg, élik meg Krisztussal való kapcsolatukban, ami nagyon hiteles, mert az egész bibliai kinyilatkoztatás párhuzamba vonja a házasságnak, a jegyességnek, a házasságnak az élményét, Isten és az ő népe kapcsolatának az élményeivel és valóságával. Tehát ő is nyilván ezt élte át, és erre gondoljunk, hogy sok szerzetes lelkületének ez a pillére. Tehát hosszan küzdött az ő hivatásáért, minek és miután a szociális testvérek Kassán letelepedtek, 1927-ben ismerkedett meg velük, és 28-ban már elvégzett tanfolyamot, amit ők szerveztek, egy szociális népjóléti tanfolyamot, és hát így került egyre közelebb lélekben a társaság szelleméhez. Végül is aztán szorosabban, közelebbről megismerkedett velük, és így vált egyre inkább elkötelezetté. Azért fontos ő, az ő személye, mert ma is az egyik legvitálisabb, ha nem a legtöbb tagot számláló szerzetesi közösség vagy kongregáció, éppen a Szociális Testvérek Társasága. Ugye Slakta Margit mellett Salkaházi Sára az, akik meghatározzák ma is az ő lelkületüket.
Nagyon sok mindent csinált a Szociális Testvérek Társaságánál, mindig odaosztották be, amilyen feladatra éppen nem volt ember. Szociális tanfolyamot szervezett, anyaházban dolgozott, karitást szervezett, Kassán, Komáromban tanított, szegényházat felügyelt, szerkesztette a Katolikus Nő című folyóiratot, és 1940-ben tett örökfogadalmat. 1941-ben lett a Katolikus Dolgozó Nők és Leányok Szövetsége országos vezetője. Szegény otthon nyit, munkásnő főiskolát kezd építeni. Azonban a német megszállás közbeszólt.
Slakta Margit és a kongregáció, a Szociális Testvérek Társasága kezdettől fogva küzdött a nemzeti szocialista métellyel szemben. Ők fölfogták azt, hogy mi lesz ennek a következménye, hogyha eluralkodik, tehát jól fölmérték ennek a hatását. Ezért elkötelezték magukat az ellenállás mellett. Ez az, amiben a maga vérmérsékletének és előéletének megfelelően és tapasztalatainak megfelelően ebben a küzdelemben vált élharcossá Salkaházi Sára. Kell beszélnünk arról, hogy milyen szabadságot élt meg ő a diktatúra és a nemzeti szocialista terror közepette. Ez is az egyik olyan tanúsága az ő életének, amit érdemes megfontolnunk, illetve hát magunkban is kialakítani ugyanezt a belső szabadságot. Hiszen miközben a szabadságról beszél a liberális, szabadelvű és szabadságpárti társadalom, ekközben egyre inkább észrevesszük azt, hogy súlyos rabszolgaságban élnek tömegek. Gondoljunk csak a média manipulációjára, vagy a vásárlás, a tárgyak diktatúrájára, hogy milyen mértékben függünk azoktól az anyagi javaktól, amelyekkel elárasztanak bennünket, és alakítják ki azt a mentalitást, hogy az újabb és újabb címkével ellátott használati eszközöket, tárgyakat, ha nem próbáltuk ki, akkor valamiből kimaradtunk. Rabszolgaság, függőség, vagy gondoljunk éppenséggel az internetnek a világára, az már teljesen nyilvánvaló, hogy a következő nemzedék különösen kitett annak a veszélynek, amellyel függőségbe jut az internettől és az informatikai társadalomnak az adottságaitól. Ezek között, a körülmények között kell megőriznünk és kialakítanunk azt a belső szabadságot, amely Salkaházi Sárái is volt, az egyre szorosabbá váló, vagy egyre veszélyesebbé, életveszélyesebbé váló nemzeti szocialista diktatúra közepette, és tudott úgy megváltozni, egy nagy, tényleg krisztusi megtéréssel és fordulattal úgy megváltozni, hogy miközben egyre szorosabbá vált a diktatúra szorítása és terrorja, ekközben ő egyre szabadabb lett belsőleg, lélekben. És ez a szabadság volt az, ami lehetővé tette számára, ez volt az egyik lehetőségi föltétele annak, hogy vállalja mindazt a tettet, mindazt a szolidaritást, aminek a következménye lett az ő vértanúsága. De mit jelent ez a szabadság? Erről kicsit gondolkozzunk, mert és hogyan alakult ez a belső szabadság az ő életében is. De a szabadság az nem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok. Az nem azt jelenti, hogy akkor az önkény, vagyis az én kedvem, az én érdekem, az én vágyaim, ösztöneim azok, amik kell, hogy kielégítést nyerjenek. A szabadság annál inkább bontakozik ki egyenes arányban, minél inkább az elkötelezettség erősödik bennünk. És itt mindig szoktam megfontolni és idézni is Jézusnak az egyik legfontosabb példabeszédét, jelesen a kincsről és a gyöngyről, vagy a gyöngykeresőről szóló példabeszédet. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki igaz gyöngyöt keres, aki kincset keres, rátalál egy nagyon értékesre, megy, eladja mindenét, amije csak van, és megszerzi azt. Ugye a képnek közös a két kép, tehát a kincskereső és a gyöngykereső képe. Három fontos mozzanata van a példabeszédnek. Az egyik az, hogy keres, mint ahogy 10 éven át keresett Salkaházi Sára, mire rátalált a Szociális Testvérek Társaságának közösségében igazán Jézusra. Ha megvan ez a kincs, akkor az követelménnyel lép föl vele szemben. Mi a követelmény? Megy, eladja mindenét, amije csak van. Mit jelent ez a követelmény? Azt jelenti, amit ő olyan gyönyörűen fogalmazott meg, mindig én vagyok a nyertes, minél inkább elkötelezi magát Jézus iránt, annál inkább nyertes, annál inkább szabad. Tehát, ha hajlandó odaadni mindent, amilyen csak van, az pedig amilyen csak van, az elsősorban ő saját maga, az ember, ha hajlandó odaadni mindent, akkor megnyer mindent. Tehát odaadva önmagunkat nyerünk meg mindent, ugyanis Krisztus magát, az élő Istent magát. És ő így élte meg ezt az ő saját identitását, a saját élményét, hogy, és a szerzetesi hivatását, hogy mindig én vagyok a nyertes. És amikor odaadta az egész életét, amikor vértanúságában szembe ment a vértanúsággal, tehát megtehette volna, hogy menekíti magát, és ott hagyja a rábízottakat, már emlegetett közösséget, a katolikus dolgozó nők és leányok szövetségének a gyűlését, megtehette volna, hogy elmenekül, de nem. Ő nagyon tudatosan találkozott a szövetség gyűlését meglepő nemzeti szocialista tisztekkel, vagy hát katonákkal, és tudta már, hogy ennek az lesz a következménye, hogy hát az üldözés az végsőkig hat majd az ő életében. És akkor, amikor ezt a vértanúságot vállalta, akkor volt igazán nyertes. Akkor lett igazán végső nyertes, Krisztus nyerte meg ugyanis általa. Ez az ő lelkületének az egyik legfontosabb pillére. Nem véletlen, hogy a jelmondata is ezek között a körülmények között, vagy jelszava hosszú ideig az volt, hogy alleluja. Az, hogy dicsérjük az Istent, pedig éppenséggel talán még szemrehányás is tehetett volna a jó Istennek, hogy hát milyen barát az Isten, hogyha hagyja azt, hogy az ő barátai ilyen szörnyű körülmények között küzdjenek, és végül is adják az életüket, vagy szenvedjék el az üldöztetést. Igen, úgy barátunk Jézus, hogy ő oszt bennünket, lehetővé teszi azt, részeltet az ő szenvedésében, hogy aztán részeltessen az ő dicsőségében is. És éppen az Anya Szent Egyház boldoggá szenté avatása ezt bizonyítja, és nagyon szeretném ezt is kihangsúlyozni, hogy nem a végállomás a vértanúság, nem a végállomás az, hogy a Dunába lőtték, nem a végállomás az, hogy az életét elvették, hogy győzött látszólag fölötte az istentelen diktatúra. A végállomás az, hogy osztozik Jézus szenvedésében, de osztozik az ő dicsőségében. Mi is akarunk keresztények győzni, mi is akarunk dicsőségesek lenni, mi is akarunk beteljesült, boldog életet élni, és ez az, amit mi elnyerünk, és maga az Isten, a dicsőséges Jézus az, aki bennünket részesít szenvedésben, de dicsőségben egyaránt. Tehát ezért nyilván a jelszava ezek között, a körülmények között is az, hogy alleluja.
A katolikus dolgozó nők és leányok szövetségéről mit kell tudni? Ennek a vezetője volt ugyanis.
Igen, ezen keresztül is egyrészt a gondoskodás a dolgozó nőkről, lányokról az ő szíve közepében volt, és tanította meg őket arra, amit így fogalmazott meg, és ezt választottuk egyébként a szentképünkre is mottóként, feliratként, és nagyon jól hangzik ráadásul az ő vallomása. Odaadás Istennek, ez a titka mindennek. Ez összecseng azzal, amit az imént mondtunk a szabadságról, és erre tanította meg, vagy erre készítette föl aztán azokat a nőket és lányokat, akiket a szövetségbe kapcsolt, és akiknek a lelki életéről, vagy közösségéről ő gondoskodott. Tehát odaadás Istennek, ez a titka mindennek. Megkapta ennek érdekében, hogy ez valósággá váljék az ő életében és a rábízottakéban, engedélyt kapott az élet fölajánlásra, ez is annak az imádságos kerete volt, hogy ez a teljes odaadás ez megvalósuljon. Ez mint egy elővételezése volt annak, ami beteljesedett azután ott a Dunaparton, amikor a katonák őt magát is, és társait is, barátnőjét is mesztelenre vetköztették, és belőtték a Dunába, aminek az oka az ellenállás volt, amit vállalt a kongregáció is, tehát a társaság is, és amit hát ilyen módon vállalt ő is.
A Szociális Testvérek Társasága 1000 magyarországi zsidót mentett meg, bújtatták őket a megszállás alatt.
Azt érdemes odafigyelni azért a létszámra is, bár nem az a fontos, hogy számoljunk, de azért mégiscsak 1000 embernek az élete múlt rajtuk. A tanúk és a források mondják, hogy legalább 100 személy ezek közül kifejezetten és konkrétan Sára testvérnek köszönheti az életét. Tehát érdemes azért odafigyelni arra is, hogy itt azért nagy sokaságról van szó. Tehát az ő életük, áldozatuk, és hát konkrétan a személy szerint Csalkaházi Sáráé sok-sok embernek az életét valóban konkrétan megmentette. Az élete árán százaknak az életét mentették meg, és menekítették őket. Érdemes egy kicsit azért a statisztikákra is odafigyelni, hogy mi a teljesítménye egy-egy ilyen szerzetes közösségnek, és kicsinek tűnik, vagy erőtlennek tűnik, vagy gyenge nők közösségének tűnik, és történelemformáló óriási erőt tudnak fölmutatni a lélek erején keresztül.
Őt 2006-ban avatták boldoggá a Szent István Bazilika előtt. Az övé volt az első Magyarországon akreditált boldogavatás. Hogyan sikerült ezt létrehozni?
Nyilvánvaló, hogy az ő személye és az ő műve az, amelyikből forrásozik az, hogy ez létrejöhetett, és hogy a Szent Atya is, 16. Benedek pápa írta alá egyébként azt a dekrétumot, amivel kihirdette a boldogavatását, és aztán valóban nagyon nagy élmény volt a Pesten, a Szent István Bazilika előtti téren az esemény maga. Amit még szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy az ő életében a természet fölötti vált természetessé, és azt akarta elérni, hogy természetes legyen a természet fölötti. Most egy olyan körülmények között, ahol már a természetes válik idegenné, és a természetes válik abszurdá sokaknak a szemében, és az, hogy mi az, ami az életünk rendje szerint való, az megkérdőjeleződik. Minden, ami természetes, ami evidens, ami magától ér, ami az emberi mi voltunkhoz alapvetően tartozik hozzá, mindazt támadják ma. Egy ilyen körülmények között látni és értékelni azt, hogy számunkra, és ez a hívő ember élete és a nem hívő ember közötti rettenetes, áthidalhatatlannak tűnő szakadék most már, hogy a hívő ember számára a természetes a természet fölötti.
Ezt hogy kell érteni?
Ezt úgy kell érteni, hogy a Isten terve és akarata szerint értékelünk mindent. Az pedig természet fölötti eredetű, maga az életünk és az élethez való viszonyunk. Gondoljuk csak meg, hogy milyen mértékben ma az emberi személy méltóságát lábbal tiporják. Az abortusztól kezdve, ahogyan az öregeket elbocsátják, és Amerikában törvénybe iktatták, hogy a holttestből humuszt lehet csinálni, Petri csészében csinálnak mesterségesen lombikbébi gyereket, és közben pedig átműtetik magukat. Tehát olyan támadásoknak van kitéve az ember, az emberi személy méltósága, amit már nem lehet józan ésszel sem, nem lehet elfogadni, és nem lehet elviselni. Tehát a természet fölötti az Isten terve, az Isten által meghatározott rend. Számunkra ez a természetes. Férfi, férfi, a nő, nő, az életünknek kezdete van, amely szeretetből lép elő, és szeretet várja haza. Ez számunkra természetes. Ez határozza meg a mindennapjainkat, a kötelességünket, az állapotbeli kötelességünk teljesítését, az emberi kapcsolatai, a családhoz való és a családtagjainkhoz való viszonyunkat. Isten terve a természet fölötti, a természetes számunkra. Most itt megfordult már minden. A természetes értékelik úgy, mint ami rendkívüli, sőt ellenségesek vele szemben, a természet fölöttinek a tagadása meg már evidencia. Legyen tehát, ez az egyik fontos üzenete Salkaházi Sárának, a természet feletti legyen természetes.
A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánián voltunk, és dr. Osztia Zoltán plébánossal beszélgettünk Salkaházi Sára vértanúról. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Klész Beáta és Császi Erzsébet riporter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról